Imádkozzunk. Áldunk téged, Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy kiszabadítsál bennünket a bűnnek a börtönéből. Köszönjük, hogy a te igéd ma is élő és ható, és azt kérjük tőled, hogy hagy hangozzék ez közöttünk. Hagy hangozzék, hogy itt is, akik még nem léptek ki a te világosságodba, tapasztalják meg a te szabadító erődet. Azt, hogy meg tud változni a veled való kapcsolatunk, hogy szót értünk veled az élő Istennel, hadd tapasztalják meg, hogy a személyes életükben átalakít mindent ez a szabadság, ami egyedül általad lehetséges, ami a házasságon belül is kölcsönös megértést tud gyümölcsözni. Arra kérünk, hogy szólj hozzánk ma is a te igéden keresztül, szent lelket tolmácsolja nekünk. Amen. Mai témánk hálaadás, indulatos, tisztátalan beszéd helyett. Az Efezusi Levél 4. rész 31. az 5. rész 3. és 4. verseit fogom, 3. és 4. verseit fogom olvasni, és utána egy hosszabb szakaszt majd az 1 Mózes 3-ból. Tehát az Efezus 4. 31 így szól. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Az 5. rész 3.-4. verse. Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kabzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó. Sem trágárság vagy bolond kétértelmű beszéd, mely illetlen, hanem inkább hálaadás. Az Efezusi levélnek ez a szakasza több ponton is kézbe veszi a beszédnek a kérdését, de ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, ehhez érdemes egy kicsit ontológiai fejtegetésbe kezdeni, és hadd kezdjük mindjárt a Biblia elejével. Tegnap ugye az egész napunk arról szólt, Sándor kiválóan bemutatta, hogy Isten a teremtésben hogyan működött. És látjuk, hogy az emberi szó az valahol az isteni igének valamiféle derivátum a következménye, már abban a tekintetben is, hogy mindaz, ami most körülvesz bennünket az anyagi világ is Istennek, a szavaira állt elő. Tehát Isten gondolt valamit, azt ő megfogalmazta, az megtestesült, egy láthatatlan világból ő létrehozott egy láthatót, ennek a határára odaállította az embert, és most erről beszélünk. És érdemes megértenünk azt, hogy történt azonban valami, ami miatt ez az eredeti terv, amiről Isten megállapította, miután végignézte, hogy mindez jó, megváltozott. És be kell látnunk azt, hogy létrejött egy olyan változás, ami befolyásolja a mi életünket, és erről szeretnék most olvasni. Tehát a Mózes első könyve 3. részében az első 13 verset fogom olvasni. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek és kívánatos, mert bölcsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek hát össze, és ágyékötőket csináltak maguknak. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái közé. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő így felelt, szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, melyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember ezt mondta, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, azért ettem. Ekkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól, mit cselekedtél? Az asszony ezt felelte, a kígyó ámított el engem, azért ettem. Tehát láthatjuk, hogy Isten megteremtette a világot, megteremtette az embert. Látjuk, hogy van benne egy isteni rész, itt az ábrán látható. Aztán láthatjuk azt, hogy ketten együtt alkotnak egy testet. Tulajdonképpen Ádám és Éva be is lakták az Édenkertet, és amit most olvastunk, egy váratlan támadás éri őket. Miért mondom azt, hogy váratlan? Mert hogy eddig Istenen kívül senki más nem szólította meg őket élő szóban. És itt Éva elkezd csicseregni a kígyóval. Már önmagában az is elgondolkoztató, hogy kit szólít meg a kígyó, amiben egyfajta sérülékenység van. A sátán nagyon jól tudta azt, hogy Éva sérülékenyebb ebben a tekintetben. Neki más a felelőssége a házasság közösségében, más a felelőssége az Isten előtt, mint az embernek, Ádámnak, akit Isten elsőként teremtett a világra, és oda állította, és neki adta először azokat az igéket, amivel a megbizatásunkat kaptuk, hogy műveljük és őrizzük ezt a földet. Azt is látjuk, hogy ez a pici elbizonytalanodás, ez elég volt ahhoz, hogy eljusson Éva ebből a bizonytalanságból egy cselekedetre. Az a kérdés, ahogyan fölteszi a sátánt, ez örökké jellemző lesz rá. Egy picit másként próbálja megfogalmazni a dolgokat, ami által tulajdonképpen az ember nem tudja eldönteni, hogy most a kérdés igaz, vagy pedig az eredeti feladat. És Éva ugyan megpróbálja megfogalmazni, hogy mit nem lehet, de miközben ezt elmondja, aközben már is zajlik egy változás. Mi ez a változás? Látjuk azt, hogy Éva már rátekint arra a gyümölcsre, és létrejön benne az a változás, amit így szól, hogy úgy látta az asszony, hogy jó volna enni a fáról, mert kedves a szemnek. Elérte már is a sátán azt, hogy megváltozzon a látásuk azzal kapcsolatban, ami ott van. És meg kell állapítanunk, hogy tulajdonképpen a sátán nagyon bölcsen Isten eszközét használja, a beszédnek az eszközét. Az ige tehát kifacsarodva, a hazugsággá átalakítva egy ugyanolyan hatékony eszköz, mint Isten szájában az az ige, amelyik megteremtette az egész világot. És ez a hatékony eszköz átalakítja az embernek a viszonyait. Miből látjuk ezt? Láthatjuk azt, hogy mind a ketten esznek ebből a gyümölcsből, és egyszer csak kiderül előttük, hogy ők mezítelenek. Hát eddig is mezítelenek voltak. Akkor mi tűnik fel? Azt tűnik fel, hogy Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy nem kellett a szemérmességünkkel foglalkoznunk. Nem jelentett kísértést számunkra. De az első bűnbeesés után már szinte minden kísértésé válhat. Átalakítja az életünket. Aztán láthatjuk, hogy megváltozik a viselkedésük. Este szólítja őket Isten, keresi őket, és ők elrejtőznek. Ilyen dolgok jelennek meg, hogy hallottam a te hangodat, és megijedtem, megfélem lettem, írja egy másik fordítás. Eddig nem volt az ember szívében félelem. Istennel együtt éltek, belakták ezt a gyönyörű kertet, a hétköznapjaik csodálatosak lehettek, gyönyörködtek a környezetükben, nem kellett izzadniuk, hogy a mindennapi táplálékukat megszerezzék, itt pedig azt olvassuk, hogy alapjába véve megváltozott valami, megijedt, ijedelem, félelem támadt a szívében. Aztán egy következő következménye ennek, hogy nem csak, hogy megijed és látja a saját mezítelenségét, hanem elrejtőzik. Már úgy érzi, hogy neki valamilyen módon meg kell magát védenie. El kell rejtőznie a fák közé, el kell rejtőznünk a szavaink közé, el kell rejtőznünk a ruháink mögé, ők maguk csinálnak maguknak valami kis fügefaleveleket, amikkel eltakarják a szemérem testüket. Minden megváltozik az ember körül. És tudjuk azt, mert utána folytatódik ez a történet, hogy nem csak az Isten iránti viszonyunk, hanem az egymás iránti viszonyunk is megváltozik. Mi következik ebből? Mikor Isten számon kéri, hogy csak nem ettél abból a fából, amit tiltott, vagy arról a fáról, amit megtiltottam. Az ember mit mond válaszként Istennek? Van magyarázat azonnal, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, azért tettem. Nehogy már én legyek a hibás, még hogy nekem valamilyen felelősségem van, hát ő, akit mellém adtál, te adtad mellém, azt mondtad, hogy tökéletes lesz, hát tessék, itt van, befüröttünk. És a saját házasságunkban is ugyanezt szoktuk rendszeresen gyakorolni. Mi is megpróbáljuk a másikra áthárítani, miért maradt otthon az ünneplőcipő, miért nem azt hoztad el, amit mondtam, és így tovább, mindig a másik a hibás. De természetesen Éva sem marad adós, ő is tud tovább mutogatni. A bűnnek az eredete az mindig valaki máson van, mi sosem vagyunk ebben hibások. Az Úr megkérdezte az asszonytól, mit cselekedtél? A kígyó ámított el engem. És ki mondta, hogy neked a kígyóval szóba kell állnod? Isten azonban nem oktatja ki őket, hanem ítéletet hirdet, ezt most nem olvasom végig, de tulajdonképpen az a helyzet, amiben mi jelenleg élünk, ennek a helyzetnek a következménye, az alatt az ítélet alatt álló világban élünk, és ezért kell mindennapi kenyerünket verejtékkel megszerezni, ezért kell a munkát elvégeznünk, ezért kell a gyermekeket az asszonyoknak fájdalommal szülniük, és az egész életünket átalakította, és az Istenhez való viszonyunkat is. Hiszen innentől kezdve megszűnik az Édenkertnek ez a fajta biztonsága, és helyette az ember magára marad. Az a fajta rész, amelyiket itt Sándor bejelölt ezzel a nyillal, ami lelkünk, amit a Biblia ruachként szokott emlegetni, ez az, ami az embert különlegessé teszi, ami által megértheti az Istennek a szándékait és akaratát. Ez a különleges ajándék az, ami által képesek vagyunk beszélni, a tervszerű gondolkodásra képesek vagyunk, amivel egyáltalán a gondolatiság, mint olyan létrejön az emberben, ezzel különböztetett meg bennünket. Ezáltal tudunk képet alkotni saját magunkról, a körülöttünk levő világról, és Istenről magáról is. Azonban ez a ruach, ez most nem úgy működik a mi életünkben, ahogy kellene. Ha arra gondolunk, talán lehetne egy olyan hasonlatot tenni, hogy van valakinek egy csili-vili modern telefonja, mobiltelefonja, amelyik mindent tud a világon, fantasztikus sebességgel repesztenek a magjai, már 8 vagy 16 magos, nem tudom mi most a legújabb, csak egy dolog hiányzik belőle, egy olyan SIM kártya, egy olyan dedikált kártya, amelyikkel a szolgáltatóval összeköztetésbe lehet lenni. Ezt a készüléket bekapcsolod, akkor játszhatsz vele, bohóckodhatsz vele, de kapcsolatot teremteni nem tudsz, legfeljebb azt írja ki, hogy csak segélyhívásra. Van egy ilyen kártyám, ami, ha a telefonba belehelyezem, akkor csak ennyit ír ki. Tehát Isten tulajdonképpen az emberben egy csodálatos bioelektromechanikus szerkezetet alkotott, de ő megelevenítette az ő lelkével. Tegnap Sándor felhívta erre a figyelmet, hogy milyen intim dolog, hogy Isten közelhajol, és beleleheli az emberbe az ő lelkét. És ezáltal mi képesek vagyunk beszélni, és képesek vagyunk megfogalmazni mindazt, ami bennünk van. És ez nagyon elgondolkodtató, hogy mi egy olyan világban élünk, ahol egyre kisebb a jelentősége a beszédnek, és egyre nagyobb a jelentősége a képi világnak. Miért van ennek olyan nagy jelentősége? A beszéd, ahogy elmondtam, tulajdonképpen ma is egy teremtő erő. És amit Isten ott a kezdetek kezdetén elvégzett, az tulajdonképpen folytatódik folyamatosan. Az az információ halmaz, ami az Isten beszédéből kiáradt a világba, az folyamatosan végzi a maga munkáját. De az ember egyre kevésbé szeret a beszéddel magával foglalkozni. Órákig tudunk ülni filmek előtt, anélkül, hogy megszólalnánk. Végignézünk egy jó történetet, Sándorral ez nem fog megtörténni, mert ő beszéltetni fog bennünket. De az emberek nagyobbik része naponta órákat ül képernyők előtt, és néz valamit, és képtelen a mellette levővel kommunikálni. Nem beszélünk. És azzal, hogy kirekesztjük magunkat a beszédnek a zónájából, megszűnünk egymással kölcsönhatásban lenni. Ugyanez a kölcsönhatás hiányzik értelemszerűen az Isten és közöttünk is. Egy elsíkosodó életet fogunk élni. És miért veszélyes ez? Mert az a fajta képi világ, ami körülvesz bennünket, sokkal jobban mahinálható, befolyásolható és meghamisítható, mint a beszéd. Ha a beszédben és a gondolkodásban az ember gyakorlatra tesz szert, akkor felfedezi a mögötte levő logikát, és a logika leleplezi a hazugságot. Jó esetben. Vannak ravasz hazugságok, mint a kígyóé, amit nem fedezünk fel azonnal, csak később a következményeiből. De alapjába véve el kellene jutnunk mindegyikünknek arra a felnőttségre, hogy személyesen ismerjük meg Isten igéjét, személyesen ismerjük meg azt, akivel valamilyen kapcsolatba kell kerülnünk, mert a beszéd, a közöttünk levő kommunikáció az, amelyik egy olyan csatornát biztosít, amivel egy akaratra juthatunk, amivel közös látásra juthatunk, amivel előrébb juthatunk. Ebben a szakaszban, amit felolvastam az Efezusi levélből, tulajdonképpen egy gyűjteménye van annak, hogy mi az, amit a keresztény közösségnek, a keresztény embernek észre kell vennie, hogy a beszéde vagy a beszédével kapcsolatban megváltozott. És ezt a fajta rossz gyakorlatot kellene megszüntetni. Egy párat ebből felsorolásképpen hadd mondjak el. De tegnap is azzal kezdtük, hogy mondjatok igazat, amikor nem igaz beszéd zajlik közöttünk, az félrevezető, az előbb-utóbb egy olyan álvilágba vezet, amelyikben egyszer csak konfliktusba kerülünk, nyilvánvalóvá válik a hazugság, és nem tudunk tovább együttműködni, nem tudunk létezni. Aztán beszél ilyenről, hogy bomlasztó beszéd. Mi az, hogy bomlasztó? Ugye leginkább talán a biológiai bomlásokra emlékszünk, benézünk a hűtőgépbe, és ott vannak az egyhetes őszi barackok, amelyeknek a tetején ott van a penész, és már nem alkalmas arra, hogy megegyük. De a bomlás az nem csak erre vonatkozik. Gyerekkoromban viszonylag sokszor nyaraltam falun, és ott még a lovaskocsi divat volt. A lovaknak a hámja az egy ilyen kötéllel végződött, és a kötelet beakasztották a kocsirúd mellett levő megerősített vas pontokra, és a kocsit úgy húzták a lovak, hogy neki feszültek a hámnak, és az istrángnak nevezett két kötél az húzta tulajdonképpen, az volt az erőátviteli szerkezet a kocsi és az erőt kifejtő állat között. És egyszer a szemem láttára történt az, hogy az egyik ilyen istránga nagy erőkifejtés miatt elszakadt. Megbomlott az az erőegyensúly, ami a két ló erőkifejtését mutatta, és ettől az egész kocsi szinte majdnem fölborult, és megsérülhettek volna maguk az állatok is. Nos, én azt gondolom, hogy amikor mi valami bomlasztó beszédet mondunk, akkor ugyanígy megbomlik az erőegyensúly, felbomlik az a rend, ami van, és nem fogunk tudni célszerűen, célirányosan együtt működni. Nem fogjuk tudni elérni a céljainkat, mert a bomlasztó beszéd elveszi tőlünk azt az erőt, elveszi azt a következetes összefüggést, amelyekkel Isten tulajdonképpen minket megbízott, hogy végrehajtsuk az ő akaratát. Aztán beszél az Efezusi levélnek ez a része a keserűségről. Amikor megtörik a lendület, mert az ember valami olyasmit tapasztal, ami akár hazugságon alapul, akár valami megbotránkoztató, amikor feltolul bennünk valami olyan energia, amelyik ellene áll a jónak. És a keserűség teljességre jutva zavart kelt és sokakat megfertőz. Az a baj, amikor az ember tele van a keserűséggel, akkor ezt nem mindig tudja magában tartani, hanem szépen elkezdi maga körül hinteni a beszéddel. Elmondja, hogy hát neki nem ízlett az ebéd, meg hogy milyen keveset adtak, vagy nem tudom én, más ilyen nagyon fontos összefüggéseket, és akkor a másik is rájön, hogy tényleg nem volt valami jó, akkor ez most már természetes, akkor ez nem is jó hely, akkor ide nem kell jönni, nem is tudom, kinek jutott az eszébe, és pillanatok alatt egy olyan információ halmaz kezd el széllyel terjedni, amelyik mindannyiunkban keserűséget okoz. És ott ül csupa ilyen sírós tekintetű ember egymással szemben, és már semminek sem tudnak örülni. Beszél ez az ige az indulatról. És az ember azt gondolná, hogy az indulat az csak az a jelenség, ami egyes embereket jellemez, hogy nagy hévvel képesek dolgokat csinálni, akár beszélni, akár nagy hangon énekelni, akár a munkájukat nagyon látványosan csinálják. De a Biblia az nem csak ezt az egy formáját ismeri az indulatnak, vagy mondjuk a dühöt, vagy a haragot, hanem az indulatnak nagyon sokféle más megnyilvánulása van. Ezt valahogy úgy tudnám szemléltetni, hogy az a bizonyos mennyei rész, ami itt a lelkünkben van, a lelkünk az, ami indítja a cselekedeteinket, és az, hogy a cselekedeteink hogyan tudnak megvalósulni, milyen sebességgel, milyen gyorsan, milyen körülmények között, most ezt határozza meg a mi indulati énünk. Ebben benne vannak az érzelmeink, hogy hogyan érzékeljük a körülöttünk levőket, hogy jó-e az a légkör, amiben vagyunk, inspiráló-e, hogy megfelelő energiatöltöttséggel rendelkezünk-e, nem vagyunk-e fáradtak, nem alszunk-e el például az előadás közben, és így tovább. Az indulati énünk az ránk jellemző. És vannak olyan emberek, akik számunkra szimpatikusak, az ő indulati énük, és van, aki nem. Mondjak nektek egy példát, kettőt. Mindenki hallgatott már a közöttünk levők közül Vég Tamás prédikációt, és remélhetőleg Cseri Kálmán prédikációt is. Amikor Tamás előad, akkor a két méteres körzetében nagyon nehéz megmaradni. Biztos, hogy legalább egy vagy két mikrofon leverés van, ezt a Józsi biztos tudja, mert neki kell kivágni belőle. Én Cseri Kálmánt még sosem láttam óriási gesztikulációkat végezni a szószéken. Mind a két lelkész ugyanarról beszél, mármint Isten igéjéről. De az ő indulati emberük ennyiben különbözik. Az egyik nagyon higgadt, a másik meg nagyon lendületes. És mind a kettőnek megvan a maga ajándéka. Nem gondolnám, hogy bármelyikük is rosszabb. De nem tudom, hogy gondoltatok-e arra, hogy az indulati életünkbe hozzátartoznak ilyenek is, mint a gőg. Van, akiből bizonyos helyzetek azt váltják ki, hogy ők gőgösek. És lenézik a körülöttük levőket. És megvetik a másik hitét. És megvetik a másiknak a sok gyerekét. És megvetik a másik autóját. És nem átalják megfogalmazni. És a nézésükből, a járásukból, meg a tekintetükből ki lehet következtetni, hogy ők most az indulati énüknek ezt a formáját élik meg. De ugyanígy az indulati énünk egyik megnyilvánulása például az alázat. Hogy valaki úgy tudja végezni a munkáját, hogy szinte észre se lehet venni, de hogyha nem volna ott, nem végezni el helyette senki. És abból vennénk észre, hogy ez a munkát azt nem csinálta meg senki. Az indulati énünk egyik megnyilvánulása lehet a féltékenység. A féltékenység, amelyik nem csak a szexuális életünknek egyik derivátuma, hogy féltékenyek vagyunk, hogyha valaki le akarja csapni a kezünkről a feleséget, mint ahogy a tegnapi filmben itt láttuk, az a féltékenység egy különös megnyilvánulása, de van szakmai féltékenység is, meg van testvérféltékenység is, és az mind-mind az indulati énünk. Helyese az, hogyha... Tehát azt kell látnunk, hogy ezek a dolgok velünk születettek, nagyon sokszor nem tudjuk őket befolyásolni, van rá lehetőség viszont, hogy szabályozzuk őket. Nem mindegyiket. Tehát például mondjuk valakinek nagy haragra gerjed, akkor nem ajánlom, hogy az éppen hegyről legördülő malomkő elé vesse magát, és úgy próbálja meg megállítani. Éppen olyan tehetetlen, mint a YouTube-on látható urak, akik a rosszul behúzott kézifék után szaladnak az autójuk után, és próbálják visszatartani. A tömegarány az körülbelül 150-hez vagy 1000-hez a súlyát tekintve nem fogja tudni sosem a lendületben lévő autóját kézzel megállítani. Ez csak egy nagyobb erő tudja megállítani. Viszont, hogyha megfelelően szabályozzuk, megvannak a kézifékek, és jól behúzzuk, akkor ezek az indulatok nem fognak elönteni bennünket, és nem fognak kárt tenni a környezetünkben. Beszél az ige itt a kiabálásról, mint beszéd közben elkövetett vétekről. Annak idején az volt a megfigyelésem, és úgy foglaltam össze, hogy az úttörők között mindig annak volt igaza, aki a leghangosabban tudott kiabálni. És az az érzésem, hogy ez azért nem csak ebben a közösségben volt jellemző, hanem az emberre úgy általában, hogy a hangerővel pótoljuk az igazságot, vagy pedig a józanságot próbáljuk meg elkerülni. A kiabálás nem méltó, azt írja az ige a keresztény emberhez. Beszél az Isten káromlásról. Ebben nem szeretnék különösebben belemenni. Ez a tudatos szembeszegülés Istennel, Isten igéjével, olyan vádolása Istennek, ami gonosz és igaztalan állításokat tartalmaz, vagy akár káromkodás, amikor Isten nevét egy olyan összefüggésbe helyezi, amelyik Istent mocskolja. Beszél a gonoszságról, amikor a gondolati ravasság vagy egyéb az odáig hat, hogy a beszédünkben ártunk a másiknak, tudatosan ártunk, azokat a híreket emeljük ki róla, amelyek őt rosszabb fénybe tüntetik fel, csak azért, hogy saját magunkat fényezzük. A verseknek a végén van egy ilyen intés, hogy szóba se jöjjön közöttetek, és itt felsorol néhányat, a nyerészkedést, a szexuális bűnöket, és így tovább. A szexuális bűnökről a következő előadásban majd csütörtökön szeretnék beszélni. De érdekes, hogy Pál fontosnak tartja, hogy egyszerűen kizárjunk bizonyos dolgokat a beszélgetésből. És ezeket érdemes volna szem előtt tartanunk. Én nagyon örülök annak, hogy az Isten tiszteletek után mindenki csivitel megfelelő helyen. Van, aki a kapuban, van, aki a torony alatt, van, akik a hátsó udvarban, de az embereknek közlési kényszerük van. Van ugyan telefonunk, meg föl tudjuk egymást hívni, de Isten tisztelet után egész más beszélgetni a templom udvaron. Miről folyik a szó? Van-e esetleg olyan, ami jobb volna, hogyha szóba se jönne? Mi az, ami foglalkoztat bennünket? Gondoljunk mindig arra, hogy a szánk úgy néz ki, mint egy tekercs erőtér, amiben a nyelvünk egy mágnes. És hogyha a szájunkat kinyitjuk, és a nyelvünk jár, akkor ebben a tekercsben folyamatosan áram képződik. És minél többet lefetyelünk, annál inkább nagyobbak ezek az erők, és ezek valahol a környezetükre hatnak. Tehát a kevesebb beszéd lehet, hogy kisebb problémát jelent, külön lehetne tanulmányoznunk a Jakab levelét, ahol a nyelv bűneiről beszél, de minél többet beszélünk, annál nagyobb az esélyünk, hogy valamit vétkezünk. Egyáltalán tartsuk szem előtt azt a három fő funkcióját a beszédnek, hogy aminek meg kell valósulni a beszédben ahhoz, hogy az egy értelmes beszéd legyen az első, hogy legyen tárgyszerű. Ez egyfajta objektivitást követel. Nagyon sokan esünk abba a hibába, hogy az első meglátás alapján próbálunk valamit megfogalmazni. És az a meglátás nagyon sokszor felületes. Tegnap a filmben láttunk egy jetskiző nőt. Az szinte úgy éreztük, hogy na ezt én is kipróbálnám. Ugye haladunk a nagy sebességgel a vizen, és süt a nap, és lobog a hajunk. Mi fiúk legalábbis annak idején mindannyian arról álmodtunk, hogy majd egy convertible autóba ülünk, és fújja a szél a hajunkat. Most már nincs hajunk, de még mindig szívesen kipróbálnánk. Tehát nem vagyunk elég tárgyszerűek. Nincs elég időnk az érzékelésre, annak az analízisére. Megérteni, hogy mi egy helyzet, és már mondunk is valamit. Tehát a tárgyszerűségre kellene törekednünk. A másik, hogy személyes vonatkozást tartalmaz. Mi az, amit én gondolok az adott dologról? Sándor tegnap erre próbált bennünket rávenni. Láttál valamit? Fogalmazd meg, hogy mit láttál. Mi az, ami megdöbbentett, mi az, ami kérdést vetett föl benned, mik lehetnek az összefüggések, hogyan működik ez az egész. És a harmadik, szintén nagyon fontos, amiről elfeledkezünk, hogy önmagunkról közvetítsünk valamit. Hogy bennünk ez milyen érzést kelt. Mi változott meg bennünk az észlelés kapcsán? Ha beszéd ennek a három dolognak megfelel, majd vizsgáljátok meg a kedvenc verseteket, vegyétek elő, anyám tyúkja, vagy himnusz, vagy akármelyik. Mit mond el? Milyen tárgyszerű? mik a személyes vonatkozásai. Azért, aki le tud írni egy olyan komplett történelmi sort, mint Kölcsey a himnuszban, annak milyen világszemlélete lehetett annak az embernek. És ez az egész egy himnusz, Istenhez szól. Ő saját magát is adta abban a himnuszban. És mi hányan énekeljük ezt a verset? Lelkesedéssel, és most még inkább, mert olimpia van. Tehát gondoljunk arra, hogy nagyon is fontos, hogy a beszéd minden funkciója megvalósuljon. Azonban úgy tűnik, hogy ez egy írott malaszt, amit itt Pál az efezusiaknak ír, azaz, hogy nem tud megvalósulni semmi addig, amíg nem tudjuk, hogy mi a titka annak, hogy a beszédünk az Isten beszédére kezdjen hasonlítani. Mert lehet bennünk mindenféle kívánság. Legyünk testvérszeretőek, legyünk barátságosak, legyünk jóak, ezek jó célok, de mi vezet ide? Mert hiszen onnan indultunk el, hogy a sátán kőkeményen bemászott a beszédbe. Ott az Édenkertben minden megváltozott. Nem csak a saját magunkról alkotott képünk, a szemérmünk, a másikhoz való viszonyunk, hanem a beszédünk is. És Pál itt megpróbálja ezeket újbegyre szedni. A következő néhány mondat az, amelyik ebben egy pici eligazítást ad. Természetesen annyi időnk nincsen, hogy mindezeket végig levezessük. A szentekhez méltó és illőt kell megvalósítanunk. Mi kell ahhoz, hogy megszentelt legyen, vagy hogy egyáltalán mi az, hogy szent? Egyszer azt a hasonlatot találtam, hogy a mai világunkban, amelyik egy profán világ, gyakorlatilag alig maradtak szent dolgok. Ha valaki belép egy világi közegbe, és azt mondja, hogy szent, akkor csak néznek rá, mert ez ma már teljesen ismeretlen fogalom. Ugyanúgy, ahogy a gyerekem, amikor kicsi volt, fölnőtt egy olyan közegben, ahol a szenet, mint magát nem látták, és apa, mi az a szén? Ez volt Petra egyik első kérdése a környező világból, mert hozzánk már csövön jött a gáz, nem látott soha életében ilyet. A mai ember nem látott szentet. Úgyhogy nagy a felelősségünk, hogy mi, mint az Isten szentjei, hogyan valósítjuk ezt meg. Tehát meg kell tudni fogalmazni. És azt mondtam, hogy ez olyan, mint a szombat-vasárnapi ebédlő asztalunkon a sótartó. A sótartóra ránéz valaki, nem is kell ráírni, hogy só, abban só szokott lenni. Mi arra vagyunk elkülönítve, hogy az Isten savát tartsuk magunkban. Ha ő megtölt bennünket azon a bizonyos csatornán keresztül, az ő lelkével, ami a só, akkor át fog alakulni az egész gondolkodásunk, az egész működésünk. Onnantól kezdve az fogja meghatározni a gondolatainkat, a beszédünket, a mozgásunkat, a cselekedeteinket. Ez viszont azt jelenti, hogy nekünk alá kell rendelnünk magunkat, ki kell tennünk az Isten igéjének a hatásának magunkat rendszeresen és nagy mennyiségben. Mert el kell hinnünk, hogy ez az ige ez ma is működik. Az Isten igéje ma is élő és ható. Mindig arra gondoljatok, Péter életében Jézus megjelenik. Nem kereste Jézust. Ő nem volt ott a templomban, ő nem hemzsegett a tömegben. Nem akart meggyógyulni. Egy egyszerű halászember ott van a parton, mosogatja a hálóját, oda megy hozzá Jézus, és arra kéri, hogy menjen beljebb. Még bosszanthatta is, hogy a munkájában akadályozza. Hallgat egy fél óra igehirdetést Jézus szájából, és átalakul. És az elég volt ahhoz, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy evezz a mélyre, akkor bemegy, és tenger sok halat fog ki. Ebből pedig rádöbbent arra, hogy kivel áll szemben. És mit mond neki Jézus? Ember halásszá teszlek. Egy egyszerű, írástudatlan halászembert. És láthatjuk az evangéliumban végig, hogy hogyan alakítja át Krisztus. Látjuk azt, hogy kap kijelentést, hogy te vagy az élő Isten fia. De tudjuk, hogy ő az, aki megtagadta az Úr Jézust háromszor. Hogy aki megpróbálta visszatartani Jézust a kereszthaláltól. Ez ugyanaz az ember. De Isten igéje elvégzi benne azt a változást, ami ahhoz kell, hogy aztán pünköstkor egy ige hirdetésére 5000 ember megtérjen. Ebben reménykedhetünk, hogyha az Isten igéjének kitesszük magunkat azzal a nyíltsággal, ahogyan Péter magát Krisztus előtt, és felvállalta a bűneit és megvallotta, akkor Istennek van hatalma ma is megtisztítani bennünket a gondolatainkban, a cselekedeteinkben és a beszédünkben. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy Te nem tehetetlen bábukként akarsz bennünket használni, hanem a te szent lelked által érthetjük a te igéidet. És megvalljuk neked, hogy olyan sok helyen, olyan sok módon teret nyert az életünkben a sátáni rossz, a gonosz beszéd, a hazugság. Azt is megvalljuk neked, hogy mi is rejtőzködő életet élünk. El akarjuk rejteni egymás elől is a gonosz gondolatainkat és szándékainkat, de te előled is rejtőzünk. Hány év telt el, mire rászántuk magunkat, hogy a te színed elé járjuljunk a te templomodba. És még most is küszködünk azzal, hogy elfogadjuk ezt a te megoldásodat, hogy te akarsz megtisztítani bennünket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te véred az, amelyik kihullott értünk, amelyik új élettel akar megajándékozni bennünket, amelyik tiszta beszéddel, tiszta gondolatokkal, őszinte légkörben arra akar bennünket indítani, hogy neked engedelmes életet éljünk. És hisszük, hogy te meg akarsz bennünket áldani, ugyanúgy, ahogy Pétert, hiszen jó látni, ahogyan te végig vezetted őt, az egyszerű halászembert oda, hogy a te tanúságtevőd, a te tanítód és a te vértanúd lehetett ő. Kérünk, Úr Jézus, hogy továbbra is munkálkodj bennünk, így szenteld meg a gyakorlatot, ami most következik. Amen.